1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerint a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Megérkezett Franciaországba az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezeti a kormány, köztük a mostani erdőtüzek területeit is. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben. Ráadásul a szél is nehezíti a munkájukat. Az emberek a tengerpartra menekültek az erdőtüzek elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leó pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
Leó pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leó pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival. Hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke, Fernando Natalio Csomáli Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd négy alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában, nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól. A chilei főpásztor rámutatott, hogyha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt, fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált Szentmise homiliájában, melyben a Magnifica Humanitast krisztológiai enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei pápai katolikus egyetem rektora Juan Carlos de la Hiera, valamint Rebolledo Salinas érsek püspökkari elnök, aki megállapította, hogy a találkozó, a szinodalitás és az egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica Humanitas közzététele új mélységet adott az egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell, hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja, mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak, húzta alá a chilei főpásztor.
Leo pápa új, szentszéki, állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leo Christoph Zakia El Cassis érseket nevezte ki a szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Cassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek, Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14. Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki digasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 000 a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szent Atya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR Egyetemes Egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta a strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére, energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leo pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin Houqiban. 2000 és 2007 között a Hebei Teológiai Szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tajvani Fu Yen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a sarkalatos erényekről beszélget Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2019. november 13-án elhangzott műsor ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző három adásban a három isteni erényről beszélgettünk. Ma folytatjuk az erényekről való beszélgetésünket, a sarkalatos erényekről fogunk hangosan gondolkodni. Ma már a mindennapok közbeszédéből lassan kikopik ez a szó, hogy erény. Nem nagyon használjuk. Mégis egészen biztosan találkoztatok már ezzel a szóval, ha máshol nem, akkor az irodalmi alkotásokban egészen biztosan. Mi minden jut eszetekbe, ha ezt a szót halljátok, hogy erény? Csenge?
Például egy dolgozatnak az erénye, hogyha jól megcsinálom, és például ötös lesz, ez igen. Egy erény.
Eszter, neked mi jut ez szó erről eszedbe?
Például erkölcsi értékek, vagy valami dicséretről méltó tulajdonsága.
Claudia, mivel tudod még kiegészíteni?
Hát szerintem általánosságban az erény azt akarja, hogy egy jó magaviselete van annak a bizonyos személynek. Ő jól viselkedik, és jó példát mutat másoknak.
Az erény egy magatartásforma, egy belső készség, egy képesség, talán azt mondhatnánk, hogy a jót cselekvés készsége. Milyen jellemzői lehetnek szerintetek az erénynek, az erényes cselekedetetnek?
Az erény alapvetően boldogságra vezet, és nem csak magunkat tehetjük boldoggá és kiegyensúlyozottá, hanem ezáltal másokat is.
Igen? Eszter?
Szerintem az erény magabiztosságot is ad, illetve hát olyan jó érzéset ad, de hogyha valami sikerül így az életbe.
Hát szerintem egy emberről nagyon sok mindent elmond, hogy milyen erényei vannak például, és akkor körülbelül meg lehet állapítani, hogy mennyire jó ez az ember.
Az erények hiánya vagy megléte alapján bizony az emberekről ítéletet mondunk, vagy ahogy a Claudia mondta, hogy a boldogságra vezet minket, vagy az Eszter mondta, hogy van benne valami állandóság a magatartásunkban, valami, amit talán vezérli, ezt az valamiféle beállítódása ez az embernek. Tehát azt is mondhatjuk, hogy az erények tökéletesítik a képességeinket, sőt, bár nem használjuk ezt a szót, hogy erény, de igazából azt gondolom, hogy tulajdonképpen ezekre úgy is tekinthetünk, mint egy személyiségfejlesztési eszközre, amivel az erkölcsi érzék javítható, az életünk vezérfonalai, jobbá válhatunk, boldogabbá. Hogyan viszonyulnak, vagy hogyan szabályozzák az erények a cselekedeteinket? Claudia?
Az erény úgymond egy választható opció, ugye mivel, hogy az előbb beszéltük, hogy akár bűnre is hajlamosak lehetünk, de ugye, hogyha az erény mellett döntünk, akkor ezzel ki tudjuk mutatni a cselekedeteinken keresztül, hogy boldogak vagyunk, kiegyensúlyozottak, és hatással is lehetünk a környezetünkre, ami szintén pozitív dolgokat okoz embertársainknak is például.
Eszter?
Illetve szerintem az erényes ember általában így az arany középutat választja, tehát nem szeretne túl nagyra törő lenni, hanem meg van elégedve azzal, amilyen van, és jól érzi magát úgy, ahogy van.
Általában az ilyen erényes ember az így középen áll, hogy nem is akar lúzsgazdaggá válni, viszont azért nem igénytelen, és egyik szélsőség a túlzás, és ugye ez a másik hiány révén jelentkezik általában az emberekben.
Igen, jól mondtátok, hogy tehát az erény az nem úgy létezik, úgy szabályozza a cselekedeteinket, hogy van egy ellentétpárja, hanem az az érdekes, hogy az erény az középen áll, és hogyha túl sok van belőle, az se jó, de ha túl kevés, akkor az sem. Ennek a nagyon szemléletes példája az a bátorság erénye. Ha belegondoltok, hogyha valaki nagyon sok bátorsága van, akkor arra azt mondjuk, hogy vakmerő. Ugye? Tehát, hogy olyan dolgokba belemegy, amik nem megalapozottak. Vagy, hogyha meg kevés a bátorsága, akkor mondjuk azt, hogy
félénk.
Gyáva. Félénk. Igen, gyáva, pontosan. Ugye? Tehát a bátorság nem csak a gyávaság az ellentéte, hanem a vakmerőség is. És szinte minden erénnyel ugyanígy vagyunk. Hogy valóban, ahogy Claudia is mondta, hogy az erények igazából mindig az arany középutat képviselik. Mit gondoltak, hogy könnyű az erények gyakorlása?
Hát szerintem kevesebb az az eset, amikor érzelem a vezérlő, hogy erényesek legyünk. Inkább az akaraterő, a kötelesség, munka és az erőfeszítés az, ami erényessé tesz minket.
Érdekes, hogy itt az Eszter mondta, hogy a kötelesség, hogy képzétek el, hogy az ókori görögöknél ezt tulajdonképpen egy tantárgyként tanították az erényeket. Azt szeretik volna elérni, hogy az emberek jó életet éljenek, akkor azt gondolták, hogy az iskolában az erényeket tanítani kell, hogy az egy kötelessége a jó állampolgárnak, hogy erényes életet éljen, éppen ezért ezt tanítani kell. Mit gondoltok, hogy mindenki számára elérhetőek az erények? Kell-e hozzá iskolázottság, társadalmi pozíció, vagy családi háttér, hogy valaki erényessé váljon?
Szerintem ugye az erény mindenki számára elérhető, mivel ha akarják, ugye, ha valamilyen erényt szeretnének maguknak, akkor mindent megtesznek, hogy ezt megszerezzék maguknak, és elsajátítsák. És például olyan, mint a törvények például, és ezeket ugye fel kell fogni, és ugye be is kell tartani ugyanúgy.
Eszter?
Mint családi háttérben is elérhető, mert szerintem valamennyire a szülőktől, vagy bármelyik rokonunktól is láthatunk ilyen erényességet, vagy valamilyen képpen elsajátíthatjuk, úgymond. Viszont ez szerintem valamennyire így bennünk is, tehát ugye a lelkünkbe van írva.
Igen, igen, jól érzi az Eszter, hogy a természetben vannak ezek az indítatások, törvények, amelyeket nyilván mi felfogunk a természetes ésszel, és a szívünk, a lelkiismeretünk alapján mindenki képes felismerni a természetes erkölcsi törvényt. Ugye ezért látjuk, hogy igazából az erkölcsi fogalmaink, az erények is, maga a négy sarkalatos erény is nem a keresztény kultúrában született meg, hanem már sokkal előtte pogány környezetben gondolkodtak erről az emberek. De mivel Isten kezéből születik minden ember, ez a természetes erkölcsi törvény, azaz a legalapvetőbb erkölcsi törvények mindenki szívében, ahogy Eszter mondta, a lelkiismeretébe bele vannak írva. Mit gondoltok, hogy van-e ma még egyáltalán értelme erényekről beszélni? Van-e létjogosultsága az erényeknek korunkban, amikor mindenki úgy él, olyan értékek szerint, ahogyan az neki tetszik?
Hát szerintem manapság már kevésbé beszéltünk erényekről, mint mondjuk régebben. Tény, hogy a mai világban általában már úgy élnek az emberek, ahogy ők szeretnének, viszont még mindig vannak olyan emberek, akik úgymond így, tehát hogy mások alakítják az életüket, szeretnének embereknek megfelelni, és ezért nem úgy élik az életüket, nem olyanok, amik valójában maguk, ők maguk, hanem mások miatt formázza át magát.
Az Eszter itt mondta, hogy amit én is mondtam, hogy a mai világban annyira már nem találkozunk. Ez a szóval, hogy erény, ez úgy közbeszédből ki is veszett szerintem, sőt, még egy kicsit ilyen, nem is tudom, pejoratív értelme is van ennek a szónak. Nem, most senki nem néz erre úgy, mint ez egy trendi, nem egy menő, vagy egy olyan kifejezés, amihez pozitívan viszonyulnánk. Ezt jól érzékelitek. Éppen ezért úgy is érezhetjük, hogy ahhoz, hogy ma valaki az erényről szóljon, nagy bátorság kell. Ahhoz pedig egyenesen merészség, hogyha valaki azt állítsa, hogy az erényből szabadság és öröm fakad. Másrészt ugyanakkor látjuk, hogy a pszichológusok, mindenféle guruk, életmód tanácsadók beszélnek azért a boldog élethez szükséges készségekről és képességekről. Általában nem nevezik ezeket erényeknek, de valójában semmi új bölcsességet nem tárnak elénk, hanem az évszázados erények listáját porolták csak le, ezekből válogatnak. Hol ezt, hol azt szedik elő ezekből? Ha egy életmód tanácsadó, vagy egy pszichológus bőrébe bújnánk, milyen tippeket adnátok a boldog élethez, hogy milyen készségeket, jó tulajdonságokat tartanátok elengedhetetlenül fontosnak a teljes boldog emberi élethez?
Hát szerintem ugye elsősorban manapság ugye az emberek a pénz útját választják, mint boldogság, és hogy ez szerintem ez egy nagyon nagy negatívum, mivel ugye a pénz az nem tesz boldoggá, csak jó, ha van végül is, de ha a lélekben nincsenek rendben az emberek, akkor sose lesznek olyan boldogok, hogy azt a pénz tudná gyógyítani esetleg, és ezért nagyon sok ember rosszul gondolkozik ez miatt, és hogyha egy kicsit önzetlenebbek lennének, vagy hogyha segítőkészek lennének, hogyha segítenének az embereken, és nem csak a saját fejük után mennének, és csak a saját érdekeit néznének, akkor igazából az egész világ egy kicsit jobb hely lenne, mint most, szerintem.
Igen, az Eszter ugyan nem mondta ki, de utalt rá, meg itt a Csenge is említette a pénzt, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk. Egy olyan világban, ahol azt gondoljuk, hogy az viszi elő a gazdaságot, a közjót, az egyén boldogságát, hogyha fogyaszt. Hogyha minél több dologgal veszi körül magát, azt is mondhatnánk, hogy annál jobb vagy annál több vagy, minél több dolgot birtokolsz. Ugye erről szólnak a reklámok. És ez egészen az ember mélyébe, tudatalattiába is beszüremkedik. Talán már így észre se vesszük, de hogy valahol ez a fogyasztói társadalom világa átalakít bizony bennünket is, amiben már ezek az erények valahogy nem férnek bele. Valahogy valami teljesen mást mondanak, ami a Csenge is mondta, hogy a lelki értékek valahol teljesen máshol vannak. Mit gondoltok, hogy miért nem teszi az embert boldoggá, az, hogy ha megvan mindene, ha megszerezhet bármit, ha vásárol, biztos ti is voltatok olyanok, hogy rossz kedvetek volt, szokták is mondani, hogy az asszonyoknak jó, az elmennek vásárolni, és utána jó kedvük lesz. De hogy utána mégis üres az ember, hogy hiába, megvettem, na és mi van? Miért lehet ez szerintetek?
Szerintem nagyon ritkán, hogyha van olyan, hogy tényleg mindened megvan. Mert hogyha tényleg van sok pénzed, mindened megvan, van egy családod, vagy bármi, attól még te belül ugyanúgy érezheted üresnek magadat, attól, hogy van egy szerető családod, illetve veszhet ki belőled egy pár dolog, mondjuk a emberiség, vagy ilyesmik. Nem tudom, szerintem, hogyha megvan mindenünk is, akkor is hiányolunk valamit, mert tudjuk, hogy volt egy olyan időszak, amikor nem volt meg mindenünk, és hogyha ez mondjuk egy hosszabb időszak volt, akkor ugye hozzá voltunk ahhoz szokva, és szerintem az igazából mindenkinek furcsa, tényleg még annak is, akinek megvan minden, hogy nincs mit hiányolnia. Azt hiányolja, hogy nincs mit hiányolnia.
Az Eszter itt jól utalt rá, hogy hiába van az embernek meg mindene, hogy soha nem lesz elégedett, hogy mindig lesz még valami, ami azt gondolja, hogy még ez, még az, még az. És ez egy ördögi kör, ennek soha nem lesz vége. Azért, mert az ember az egy a végtelenre nyitott lény, hogy nincs semmi olyan teremtett dolog, nincsenek olyan javak, amik be tudnák tölteni az embernek erre a végtelenre szóló meghívását, nyitottságát. És éppen ezért, hogyha biztos olvastatok ti is ilyen cikkeket újságokból, hogy mi kell a boldogsághoz, akkor ezek a cikkek sem arról írnak, hogy vegyél meg még ezt, meg azt, vagy szerezzél ilyen-olyan képesítéseket, hanem teljesen más dolgokról írnak. Ugye itt a Csenge már beszélt, hogy a segítőkész, hogy a másik készség, segítőkészség, a másik felé való odafordulás. Tudtok még ilyet mondani, ami a boldog élet receptjéhez talán fel lehetne írni?
Szerintem fontos az, fontos a hit, mert az, hogyha már csak magunkba is hiszünk, az egyfajta biztosságot ad. Szóval szerintem az nagyon fontos, hogy egy ember higgyem, illetve tényleg az, hogyha jó az emberekhez, és ezt viszont kapja, illetve hogyha tényleg lojális marad saját magához.
Claudia, tudnád folytatni a sort?
Hát ugye mindennek az alapja, hogy lelkileg rendben legyünk, és ugye jó kapcsolataink legyenek más emberekkel és a környezetünkkel. És úgy gondolom, hogy a környezethez még hozzátartozik az is, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a természettel. Ebből is tudunk meríteni erőt, hiszen ezt is Isten teremtette, ez is adhat nekünk hitet. És még nagyon fontos egy ember életében a család, akitől kapja az összes támogatást, és bennük is ugyanúgy hisz, mint Istenben, és bízik bennük.
Említettétek a viszonyulást, a másik emberhez való pozitív viszonyulást, odafordulást, segítőkészséget, a családot. Képzeljétek el, hogy én a neten, egy nem keresztény portálon olvastam egy összeállítást, az volt a címe, hogy 6 erény, ami könnyebbé teszi az életedet. A következő 6 erényt nevezte meg a cikk szerzője: bölcsesség, bátorság, emberiesség, igazságosság, mértékletesség, spiritualitás. Ismerősök ezek az erények?
Igen.
Valaki
igen.
Tanult is róluk, ugye?
Hittem.
Igen, igen. Ugye érdekes, hogy a 6 erény közül 4, az a keresztény hittamból tanult 4 sarkalatos erény. Ugye ez a bölcsesség, bátorság, vagy okosság, bölcsesség, ilyen bátorság, igazságosság és a mértékletesség, és a maradék 2, az az emberiesség néven volt a cikkben, a másik meg a spiritualitás, de talán lefordíthatjuk úgy, hogy az emberiesség, vagy az emberekhez való viszony, mint mondjuk a szeretet, és a spiritualitás pedig, hát azt gondolom, hogy kézenfekvő, hogy azt mondjuk, hogy ez a hit. És akkor látjuk, hogy már csak egy erény hiányzik, ugye a keresztény erények közül, az a remény. Tehát itt van mind a 7 erényünk, a 3 isteni erény, és a 4 sarkalatos erény. Számomra is ez nagyon érdekes volt, hogy egy nem keresztény indítatású cikk igazából nem mond számunkra újat, ugyanazokat az erkölcsi értékeket, erényeket sorolja fel, amelyekről mi is beszélünk, amelyekről a hittanórán tanulunk. A pszichológia egyébként foglalkozik vele, ugye eredetileg a pszichológia pályafutása úgy indult, hogy nyilván a lélek betegségeire keresték a gyógyírt, de hogy ma már ott tart a pszichológiai tudománya, hogy most már arra a kérdésre is keresik a választ, hogy mitől válik az ember boldoggá. Ez a pozitív pszichológia. Arra kíváncsiak, hogy mik azok a tényezők, magatartásformák, készségek, képességek, amelyek az embert a teljes boldog emberi élet felé elvezetik. És milyen jó lenne, hogyha mindenféle tanácsadók, guruk, netes cikkek és szakértő lélekmesterek helyett újra elővennénk néha a Szentírást, és megnéznénk, hogy a boldog élet receptjéhez milyen hozzávalókat ajánl. Képzeljétek el, hogy az erényekkel már az Ószövetség is foglalkozik, bár nem használja az erény elvont fogalmát, inkább az igaz életről beszél az Ószövetség. Az erényes embert nevezi igaz embernek az Ószövetség, és érdekes, hogy az Új Szövetség is ezzel a szóval nevezi meg Szent Józsefet, azt mondja róla, hogy ő az, aki igaz ember volt. Az Ószövetségben, a bölcsességi irodalomban, tehát a következő tanítást találjuk az erényekről, az igazi életről. Eszter, kérlek, olvasd már fel nekünk.
És ha valaki az igazságot kedveli, akkor, amit ő elér, az erény. Mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erősségre tanít. Ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára.
Az Új Szövetség sem használja az erény fogalmát. Az új szövetségi szerzők az életszentségről szólva beszélnek az erényekről. Az úgynevezett erénykatalógusokban Szent Péter és Szent Pál levelében találkozunk az erényekkel. A Galatákhoz írt levélben például a következőket olvassuk.
A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
A Kolosszéjekhez írt levélben pedig a következő tanítást találjuk.
Öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen.
Szentírási alapokon az erények külön csoportját alkotják még a Szentlélek hét ajándéka, és a 8 boldogság is, ezzel most nem foglalkozunk, de láthatjuk, hogy az Ószövetségben, a bölcsességi irodalomban már megjelenik mind a 4 sarkalatos erény. Sőt, ahogy mondtam, hogy már a kereszténység előtt az ókori gondolkodók szerzők műveiben is találkozunk az erény fogalmával, a 4 sarkalatos erény, tehát régebbi a keresztény bölcseletnél. Nagyon sokféle erényről beszéltünk, nagyon sokféle készséget, képességet sorolt fel az Új Szövetség is. Véleményetek szerint a felsorolt sok-sok erény közül mely lehet a 4 sarkalatos erény? Azért nevezik ezeket az erényeket sarkalatos erényeknek, mert az összes többi erény köréig csoportosul. Sarkalatos szó latin eredetileg, ez az a sarok forduló, az ajtónak a sarka, ahol fordul az ajtó. Ami nyilván mi életünket is fordítja, illetve ami köré rendeződik az összes többi erény. Na mi lehet ez a 4 fontos erény, ami az összes többi erényt is maga köré rendezi?
Az okosság, tehát a bölcsesség.
Igen, az egyik az okosság. Igen.
Az igazságosság.
Az igazságosság, nagyon jó.
A mértékletesség.
Igen, meg van a harmadik is.
Az erősség.
És az erősség. Igen, igen, igen. Már az ókori bölcseletben találkozunk ezzel a 4 sarkalatos erényel. És ahogy mondtam, az erények akkor az ismeretek körébe tartoztak. Olyan dolgok voltak, amiket meg lehetett, és meg is kellett tanulnia egy erényes, egy jó embernek. Platón azt mondja, hogy szerinte azért erényes valaki, mert folyamatosan jót cselekszik minden helyzetben. És meglátása szerint nem is lehet valaki igazán boldog és egészséges lelkületű, ha nem az erényeket táplálja élete során. Ugye látjuk, hogy már itt az ókori szerzők rámutatnak arra, hogy az erényes élet és a boldog élet között kapcsolat van. Arisztotelész szerint is az erények gyakorlással megszerezhető készségek, azt mondja, hogy a tetteink az erényeinkből fakadnak. Segítségükkel az ember uralkodhat a szenvedélyein és ösztönein, alárendelheti őket az arany középútnak, amelyet az értelem diktál, és így elérheti a boldogságot. Ugye beszéltünk arról is, hogy az erények szabályozzák a cselekedeteink. Ezek adják meg a cselekedeteink helyes mértékét. És látjátok, hogy már az ókorban ezt megfogalmazták. Képzétek el, ha mindenki erényes életet élne, az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség vezetni a cselekedeteit, tulajdonképpen Isten országát valósítanánk meg. Lehetséges ez? Emlékeztek, mint mond Jézus, amikor a farizeusok megkérdezik tőle, hogy hát mester, mikor jön el az Isten országa? Hol van Isten országa? Hogyan válaszol Jézus?
Isten országtok köztetek bennetek van.
Igen, igen, azt mondja, hogy nem jön el olyan módon, hogy meg lehessen figyelni, nem fogják azt mondani, íme itt van, vagy ott van, Isten országa ugyanis bennetek van, Isten országa köztetek van. Az erényekben való növekedés tehát nem más, mint a személyes jó, a szabadság és boldogság, valamint a közjó, a társadalom javának tudatosítása és az érte való felelősségvállalás, amely az önmagunk és mások iránti tiszteletben testesül meg. Tisztelet az élettel, az emberi testtel, a munkával, a tulajdonnal, az emberi kapcsolatokkal, a lelkiismerettel, az emberi szabadsággal szemben. Megköszönve a hallgatók figyelmét, adásunkat C.S. Lewis gondolataival zárjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen! A lényeg az, hogy ha nem rendelkezünk ezeknek a belső tulajdonságoknak, a négy sarkalatos erénynek legalább az alapjaival, akkor semmilyen külső körülmény sem képes mennyországot létrehozni számunkra, azaz boldoggá tenni bennünket azzal a mély, erős és rendíthetetlen boldogsággal, amellyel Isten szándékozik megajándékozni bennünket.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2019. november 13-ai adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 16. részét Tóth Levente színművész olvassa fel. 0 óra 30 perckor kezdődik a Kapcsolj rá című keresztény könnyű zenei műsorunk. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a Szószóló. Vendégünk Tolcsvai Béla, Kossuth díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró. 2 óra 50 perckor a Lélek szavában a csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. 3 óra 5 perckor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunk. Ebben Zalaházi Tamás egri püspökről, Buda Péter atyát, teológiai tanárt, rádiónk elnökét hallják. 4 órától hajnali zenés műsorunkban vidám nyári slágerekből válogatunk. Közreműködik többek között a Neoton Família, a Dolly Roll, a Bergendi, a Fonográf Együttes, Fenyő Miklós, a Back to Black, Varga Feri, Balási Betti, Szekeres Adrián, Gáspár Laci és Balázs Fecó. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 5 óra után pár perccel jelentkezünk. 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képességű és felelősségű emberek közössége, akiket azonban mind arra hív az Úr, hogy Jézus Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő a rejtett kincs, az igaz gyöngy, a szétszóródottakat összegyűjtő háló. Jézus ugyanis kezdettől fogva olyan embereket hívott meg és gyűjtött maga köré, akik egyébként soha nem keresték volna egymás társaságát. Kedves hallgatóink, köszönjük egésznapos megtisztelő figyelmüket. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Dikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Aki elnyerte azt a kegyelmet, hogy az élet értelmében és ezzel minden földi nehézség és homály ellenére Isten szeretetében hinni tud, az képes legyőzni minden gondot. A világban csak üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot, mondja Jézus. Van ember, aki kételkedik Isten szeretetében, s valóban nem magától értetődő korunkban Isten szeretetében hinni. De nem abból származik a kételyünk, hogy földies, időhöz, térhez kötött gondolkodásunk rabjaiként teljesen emberi módon gondoljuk el Isten szeretetét, ahelyett, hogy hinnénk abban, hogy ő isteni módon szeret minket. Ha követed Krisztust, ha Isten igéjében megmaradsz, és éjjel-nappal Isten törvényein elmélkedel, akkor mindig Isten szentélyében vagy, és azt soha el nem hagyod. Mert nem valamilyen meghatározott helyen kell keresni a szentséget, hanem a mindennapi élet folyamatában, a helyes viselkedésben. Ha a viselkedésed Istenhez igazodik, akkor akár otthon, akár az utcán, vagy akár a színházban is lehetsz, mindenütt Isten igéjét követed, és szent helyen tartózkodol. Jézusom, mikor nehéz helyzetekben belső erőre van szükségem, nem felejtkezhetem meg arról, hogy te tevékenykedel bennem szent lelked által. Alá kell vetnem magamat irányításodnak, s ha az ájulásig, a megsemmisülésig magamra vagyok hagyatva, akkor lesz erőd a legnagyobb, és a győzelem a legbiztosabb. Legyek, Uram, eszközöd abban, hogy kegyelmi erőidet lelkem megszentelésére és mások boldogítására fordítsam.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.